Nagyon szép jó reggelt! Feltettem magamnak most a kérdést, hogy mivel is kezdem. Ez egész érdekes. Miután a múlt héten is úton voltam, és a technikát elvittem magammal, ezért ennek a beállítása egy darabig tart, most a reggeli felvételnél. Ez ráerősít arra, hogy a home office-ból kimenni nem éri meg, mert azután megint technikai problémák vannak, tehát a legjobb az online világot 100%-ban megtartani. És ez lesz a jövő. Majd a héten erről az úgynevezett megatrendek kérdéséről biztos, hogy fogok beszélgetni, mert ez érdekes kérdés, hogy a COVID után mi fog maradni megatrendként, és a COVID milyen megatrendekre erősített nagyon erősen rá. De ami fontosabb, hogy pénteken megvolt végre a konferencia.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
És ha belenézünk, hogy mi volt az összefoglaló J. Powell oldaláról, hát ugye nekünk itt, mint reggelente kávé mellett szórakozóknak, semmi új. Azt mondta szinte szó szerint, amit az utolsó sajtónyilatkozata után mondott, hogy igen, a likviditási program az szükséges volt a gazdaságnak, és mivel megjelent a Delta verzió, amelyiknek a valódi hatását és a kihatását még nem nagyon látjuk, nem tudjuk kezelni, ezért még túl korai lenne azonnal, vagy nagyon gyorsan a likviditási programon változtatni. Egyelőre tovább is látásra kell vezetni, és majd meglátjuk, hogy mikor változtatható a politika. Ezzel végre lejárt Jackson Hole, mert ez már az elmúlt hetekben szinte kibírhatatlan volt hallani, hogy egyre több sajtó felugrott arra a sztorira, hogy akkor most Jackson Hole mennyire fontos lesz, és meg fog változni a központi banknak a politikája. Én maradnék tovább is arra, abban a képben, hogy van a szezonális piaci fejlődés, ami az augusztust alapjában egy bizonytalan hónapá teszi, szeptembert is még bizonytalan hónapá teszi. A paraméterek tovább is megvannak, de hogyha megnézzük, akkor a likviditás a piacokba, és az a hangulat, hogy nem fél a piac, főleg a fiatal piac nem fél semmitől, hanem egy elve van, buy the dip. Minden piaci visszaesést azonnal belevásárolni, és a múlt héten is, ha csak megnéztük, hogy milyen iparágak, milyen témaszekörök szárnyaltak, akkor pont ez, a meme részvények megint szárnyaltak, nagy indokok nélkül, és hát ha nagyon józanok vagyunk, akkor csak szárazon a számok ennek a spekulációnak igazat adnak, azoknak, akik erre a spekulációs humorámra ráugranak. Ugye tegnap kialakult egy kép bennem egy ügyféllel beszélgetve, hogy mi is történik ebbe a spekulációs hullámba, és mondtam neki, hogy ez olyan, mint amikor mindenki és a piac ugrik mesztelen a rózsabokorba. Ez egy érdekes bátorsági játék, reméljük, hogy nem lesz nagyon véres. De csak ha az idént megnézzük 2021-et, annak ellenére, hogy egy kivételes és bizonytalansággal teli év, a Standard & Poor's Index az idén több mint 50 rekordot döntött meg, tehát 50 alkalommal lépte át az addigi rekordszintet, és tolta egyből fel, jobban felfele. Az, aki a piacokban benne van, és évek óta megvannak a stratégiája, a koncepciója, és befektető, hát az megközönheti J. Powell-nek, mert hát, hogyha összetesszük egymás mellé a Standard & Poor's Indexnek a fejlődését, és emellett megnézzük, hogy az amerikai központi banknak, a Fednek a mérlege, hogy növekedett, akkor egy az egybe ez fedezi egymást, ez a két grafika. Tehát J. Powell-nek egyik oldalról gratulálni is lehet, a másik oldalról pedig örvendeni is lehet, hogy ő itt van, és ezt a politikát folytatja. Az elmúlt héten két volt központi bankár, Janet Yellen is gratulált Powellnek, Ben Bernanke is gratulált Powellnek. Tehát ő folytatja azt a politikát, amit ők elkezdtek, Fednek a mérlegének a nagyságrende csak az elmúlt évben megduplázódott. És ehhez képest, ha megnézzük, erről már beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt, hogy a fő indexek, azok körülbelül egy éve megduplázódtak. Tehát ez a szám is így egy az egybe szinte megy a Fed mérlegével egyenhangban. Ami a múlt héten biztos, hogy pluszban még megadta a bátorságot a piacnak, az az a jel volt, hogy akkor most hivatalosan jóvá van hagyva az első két vagy három vakcina, mert amit eddig láttunk az év elején, azok ilyen vészrendeletek voltak, tehát nem hivatalos jóváhagyások, főleg az amerikai piacba és Európába is, hanem ez egy ilyen gyorsaság miatti az adminisztrációt kikerülve vészrendeletek voltak, de most az adminisztráció saját magát utoléri. És ezért megvannak a hivatalos jóváhagyások. Ez azt jelenti, hogy ez most már törvény is. Egyre több nagyobb cég most hivatalosan is kijelenti, hogy ő beköveteli az alkalmazottaktól a beoltási kötelezettséget, tehát ez megadja a lehetőséget, hogyha valaki ellenáll, vagy nem oltatja be magát, akkor el is lehet őt bocsájtani. Jön a harmadik beoltási a javaslatok hivatalosan is a harmadik beoltásra, tehát a felfrissítésre, és ez mind azt jelenti, hogy a gazdaság megfelelő ütembe, tempóba tudja újra megtalálni saját magát, tud helyreállni, és hát persze a helyreállás után kezdi keresni az előnyeit a nagy likviditásnak és az aktuális körülményeknek, de egyszer kvázi a helyreállítás a legfontosabb, és én tudom, vannak egy páran, akik egyből felháborodnak és jönnek, hogy a Covid így, és az beoltások úgy, és ez elveszi a szabadságunkat, és bla, bla, bla. Ezt mind értem, de nem ez a témám. Én azt nézem főleg meg, hogy a piac hogy reagál, és mit tesz azokkal a döntésekkel, amik történnek. Tehát nem az eseményekről beszélgetünk itt, hanem az, hogy ezt a tőkepiac hogy kezeli, ezzel mit kezd, mit csinál, hova fejlődik tovább, melyik iparágak erősödnek ezen keresztül, melyik iparágak gyengülnek, és milyen átrendezési folyamatok vannak, amit a portfóliókban érdemes beépíteni. Ezeket nem kell elkapkodni, mert annak ellenére, hogy az új és új iparágaknak a megjelenése az egyre gyorsabb és egyre rövidebb idő alatt jönnek nagy bizniszmodellek világszínpadra, és elég gyorsan egy páran el is tűnnek. Mégsem máró hónapra történik az egész esemény, tehát ezt nyugodtan lehet szinte higgadtan is követni, hogy hogyan alakulnak a piacok, és a timing az tovább sem ideális a portfóliókba, hanem megfelelően higgadtan ezt kezelni. Kína volt a múlt héten még az, ami nagyon erősen egy ilyen technikai bounce back bement, tehát visszareagált, visszapattant a túlhúzott húr. Ha valaki a sivatagba megy, és ki van szomjazva, és ki van száradva, és valaki azt kiáltja, hogy de víz, akkor oda mindenki fut, szaladnak, és hát körülbelül ez történt meg, így hirtelen összehangolva Kínába is az egyik, hogy jöttek a hírek a Covid frontról, hogy már új fertőzések nincsenek, tehát elérte a Kína az úgynevezett peak hullámfertőzés, tehát most már javulnak a számok, a legnagyobb kikötőt újra megnyitották, ez segít a globális beszállítási láncoknak a további fenntartásába, bizalmat ad a piacnak. A következő, hogy a kínai központi bank jelezte, hogy támogatja a hitelpiacot, támogatja a kötvényeket, és ezen keresztül jön a likviditás, tehát itt szinte összehangolva az amerikai és az európai központi bankkal, a japán központi bankkal, az ausztrál, az angol központi bankkal ugyanazt csinálja Kína is, tehát a likviditáson keresztül támogatja a gazdaságot. A harmadik, hogy megegyezések történnek a háttérben a nagy technológiai cégekkel, belép Kína, mint résztulajdonos. Ez igaz, hogy megnyit új problémákat, de a másik oldalról ez a piacot nyugtatja, hogy akkor a kínai kormány most egyelőre nem fogja leszabályozni a nagy technológiai cégeket. Aztán megjelentek a befektetők, mint egy Cathie Wood, aki jelezte, hogy az egyik alapja Kínába nagyobb méretben újra elkezd bevásárolni, tehát több paraméter így összejött, ami megadta ezt a spekulációs visszapattanást. Már a tegnap jött is a kérdés, hogy ez így fog maradni. Hát ezt majd meglátjuk, hogy ez így fog-e maradni, de egyelőre megvan ez a nagy volatilitás is. Ez nem új, ez se, erről sokat beszéltünk, hogy vannak bizonyos szektorok, iparágak, regiók, amelyek nagy volatilitással fognak tovább is egyelőre a színpadon maradni, és minden, ami nagyon erős volatilitással kileng, tehát nagyon nagy kilengésekkel azt a portfólióba egy picit másképp kell kezelni, és ott lehet, hogy nem a buy and hold, hanem a rendszeres rávásárlás akár, és hogyha nagyon erős szintekre felszaladnak, akkor itt-ott nyereség, realizálás érdemes, abból, hogy valaki nyereséget realizált, abból még nem lett általában szegényebb. Tehát ez egy jó lépés lehet, de ezt individuálisan kell kezelni, ezt általánosan nem lehet kijelenteni. Véleményem szerint itt kezdődik újra és újra az, ahol a jó tanácsadóval érdemes leülni és ezt megbeszélni, hogy hogy néz ki az egyedi saját stratégia. Ami a múlt héten azért érdekes volt, hogy egy NASDAQ legelőször 15 ezer pont fölött zárta a napot, és csak a NASDAQ-nek a csártyát, a grafikáját, ha megnézzük, amit most a podcastban nem látható, de hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a NASDAQ először 2000-be alakított ki egy úgynevezett zászlórúdat, ez azt jelenti, hogy a görbe, az index, az elindul, és nem így oldalra emelkedik lassan, hanem elmegy egy olyan meredek emelkedésbe, hogy szinte 90 fokról beszélünk, és ez úgy néz ki, mintha zászlórúd alakulna ki a tőzsdén. Ez meg volt ugye 2000-ben, azért, hogy azután olyan körülbelül 4900 pontról visszakorrigáljon a NASDAQ, ezt csak gondoljuk el, akkor az akkori 2000-es csúcsa a NASDAQ-nek, ez a technológiai index 4900-nál volt, 2000 január közepe körül. Azért, hogy onnan visszakorrigáljon elég erősen, körülbelül 1000 pont szintre, és onnan 2008 után egy nagyon erős lendülette, azt lehet mondani, hogy 2008-tól egy pár visszakorrekcióval, ami olyan 5-6% volt, most felemelkedjen 15 ezerre, és ezt a csátot, ha így megnézzük, ez igaz, hogy lineáris és nem logaritmikus, akkor zászlórúdról beszélünk. Ez azért is lényeges, hogyha a csártokat megnézzük, hogy lineáris vagy logaritmikus csártot nézünk meg, mert ugye a kamatos kamat hatása az a lineáris csártokban nincsen benne, és ezt egy picit más szemszögből kell nézni, de nagyon erős ez a zászlórúd. A másik, amit a múlt héten is beszéltük, hogy a Standard & Poor's Index a leggyorsabb rallyba volt benne, és hogyha ezt megnézzük, akkor ez a rally, amit most a Standard & Poor's Index itt mutatott, ez azt lehet mondani, hogy a leggyorsabb rally volt ever, amit eddig láttunk. Ha megnézzük, akkor a leglassabb, úgyhogy az elmúlt évtizedekre visszamegyünk, 1974-es piaci rally volt a Standard & Poor's Indexbe, az tartott 2139 napot összességében. És az elmúlt évtizedekben egyre több és több rallit láttunk, amit ebből mind következtetés le lehet vonni, az azt jelenti, vagy azt mutatja, hogy minden visszaesés után, és akár nagy radikális crash után az elmúlt évtizedekben a piacnak az újra helyreállása és a piacnak azután a duplázása az egyre rövidebb idők után megtörtént. Ehhez párhuzamosan persze, hogyha megnézzük, hogy a központi bankoknak a mérlege hogy néz ki, akkor itt van a magyarázat mögötte, azok, akik azt mondják, hogy de ez hogy lehet? Hát így lehet, ha jön a víz, akkor ez magasabb szintekre mossa a hajókat. 2008-as összeomlás után, ott alapjából ugye 2009. szeptemberétől indult el a piacnak a nagyon erős kvázi helyreállása, az tartott 779 napot, hogy a Standard & Poor's Index megduplázza szinte magát, és a nagyon gyors rally történjen, és ez most 2020. március 23-a óta csak 511 nap volt, ami alatt ez sikerült. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, és a másik csártot is, ugye az, amitről az előbb beszélgettem, hogy a Nasdaq az milyen dimenzióba emelkedett az elmúlt évekbe, és ez nem az arra garancia, mert nagyon sokan vannak, akik már azóta, amióta a Nasdaq Index például átlépte újra az 5000 pont szintet, ez volt olyan körülbelül 2014-15-ben, akkor jelezték, hogy na most jön a nagy korrekció, és vége van ennek az egész piaci helyreállásnak. Azt is látjuk a grafikában, hogy volt egy technikai korrekció, ez összejött a kínai problémákkal, ott volt a Dieselgate, tehát 2015 mozgatta meg a piacot, 2015. január 15-én volt ugye a Svájci Nemzeti Banknak a fellépése, ami a devizapiacokat nagyon megbolygatta. Tehát ezzel 2015 ebből a szempontból megadott plusz technikai háttereket, hogy a piac itt egy picit korrigáljon, de azóta, ha megnézzük, 15 óta, ez most 6 éve, ez alatt a 6 éve lett csak a technológiai index 5000 pontról 15000-re emelkedett. Na most visszamenőleg nézve persze, hogy azt lehetne mondani, hogy a legjobb az lett volna mindent befektetni csak a technológiai szektorba. Hát az nem egy egészséges portfólió kezelése, az egy spekuláció, egy játék, ugyanúgy, mint most egy páran esetleg spekulálnak és játszanak bizonyos szektorokkal. Mi van a Covid fronton tovább is? Itt sajnos azt látjuk, hogy Európa egy picit egy pár országban elfáradt, és a beoltottsági szintek így átlagban Európában olyan 61-62%-nál vannak. Van egy pár ország, amelyik sokkal erősebb, Portugália például már átlépte a 81%-ot, és további dinamikával halad felfele. Ezt csak javasolni lehet minden országnak, hogy itt a beoltottsági szintek emelkedjenek tovább jóval a 80% fölé, valahogy 85% az a szint, amelyik tud segíteni, hogy az immunizálás nagyon erős legyen. És ez fog segíteni alapjában ugye a gazdasági témának is, hogy előtérbe kerüljön tovább is a stabilizáció, amit szeptemberben most várunk, és ezzel visszatér az élet is, jönnek a nagy alapkezelők vissza a nyárból, vagy szeptember tovább is egy ilyen bevásárló időszak a portfóliókba, előkészülés az évnek a legerősebb időszakára, és jön az infrastruktúra csomag, ami mozgatni fogja tovább is az infrastruktúra szektorokat. Úgy tűnik, hogy nagy adóemelés, ami az amerikai piacot megtorpantaná, nem fog jönni, és a második nagyobb csomag a 3,5 billió dollárral az is jönni fog, de a kisebb méretben. Az afganisztáni sztori a tőkepiacot annyira mozgatja, hogy mivel ez a negyedik pont, ami Kínának pozitív, hogy Kína a nagy nyertes, és a nyersanyagok oldaláról ő profitál a legjobban, miután az oroszok valamikor vesztettek és kivonultak Afganisztánból, és a nyersanyagokhoz nem fértek hozzá, most Amerika kivonult, és a nyugati világ, és nem férünk hozzá a nyersanyagokhoz. Kína nagy háború nélkül úgy tűnik, hogy ott lesz, és ebből tud profitálni. Joe Biden most vesztene, tehát pillanatnyilag, ha választás lenne aktuálisan Amerikába, akkor megint visszafordulna a demokraták oldaláról a republikánusokra a mérleg. Annak ellenére, hogy ő azt a politikát hajtotta végre és fejezte be, amit elindított Trump, de ahogyan az, amit sokan kritizálnak és feldobnak, mint kérdést. Mi van még, ami lényeges volt, ez így összefoglalva, ráépítve a J. Paul beszédére a múlt hét, tehát rengeteg sztori érkezett, rengeteg minden történik a háttérben, és alapjában azt kell mondjuk, hogy még sincs újdonság, hanem megyünk az egész normális menetbe. És ezzel örvendek, hogy akkor ennek a hétnek is nekivágjuk a fejszénket. Már jeleztem, a hétvégén legkésőbb a megatrend témákat fogom kézbe venni, és addig is megnézem, hogy hétköznap milyen kérdések érkeznek, milyen témák. A kérdéseket pluszba még gyűjtjük azért is, mert a jövő héten hétfőn lesz a következő PFS divány beszélgetés szeptember 6-án. Az is biztos, hogy egy érdekes kör lesz ott élesbe. Reméljük, hogy addig a technológia itt a kamerákkal működik, lesz megtartva. És ami alapjában még érdekes tud lenni, az a következő heteknek az eseményei és a hírei, hogy Németország a választás milyen irányba dönti el. Ez még az európai piacot tudja egy picit mozgatni. A globális piacon ebből a szempontból nem hiszem, hogy mozgást fogunk látni, de itt lehet, hogy a hónap végéig még egy párszor erről fogunk beszélgetni, legalábbis ami Európát érinti. Ezzel ma is, mint mindig, kellemes napot kívánok mindenkinek. A viszonthallásra a hónap reggeli Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.